Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Az Úr Jézus biztat, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek lelke szállj le most miközénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged ezen a hétköznapon, amely számunkra ünnepnappá lett. Dicsőítünk téged azért, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Olyan hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy mi többet láthatunk, mint a legelső áldozó csütörtökön a tanítványok, akik egész biztosan szorongtak, telve voltak aggodalommal, félelemmel, hogy hogyan is lesz ezután. Hiszen olyan jó volt nekik minden bizonnyal megnyugodni abban, hogy te mégis élsz, nem fogott rajtad a halálnak az ereje, hanem az Atya akaratából feltámasztattál. Bizonyára jó volt az a 40 nap, örvendetes, amikor együtt lehettek veled, amikor sok minden sokkal világosabbá vált, amit korábban hallottak tőled, Urunk. És egész biztosan könnyű volt ezt nekik megszokni, és félelemmel, aggodalommal töltötte el őket, hogy te elmész. Urunk, köszönjük neked, hogy mi pünkösd után élhetünk, amikor tudjuk, hogy amit te annak idején ígértél, az valósággá lett. És kitöltetett a te drága szent lelked, aki által kiáltjuk, hogy Abbá, Atya, aki által tudjuk, hogy te élsz és uralkodsz, aki által élővé válik a Biblia minden betűje a számunkra, és aki által teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ha elfogadtuk a te kegyelmedet, akkor örök életünk van. Segíts nekünk, Urunk, ezen az Isten tiszteleten abban, hogy újra a te 2000 éves szentírásod betűi életre keljenek. Könyörgünk szent lelkedért, jelenlétéért, hadd magyarázza ő az áldozó csütörtöki üzenetet a számunkra ma, éppen úgy, ahogyan azt hallanunk kell. Különösen könyörgünk a konfirmandusokért, akik tele vannak szintén izgalommal a vizsga miatt, hogy te nyugtasd meg őket, és segíts abban, hogy most rád figyelhessenek. Így védj el a mi szívünkből minden olyan gondolatot, amire most nincs szükségünk, add, hogy megüresítve önmagunkat, a te áldott üzeneteddel gazdagodhassunk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből, az első fejezetből, a 4-től 14-ig terjedő versekből. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, kedves konfirmandusok, körülbelül veletek egyidős srácokat vittem olyan 5 évvel ezelőtt egy focikupára, egy egyház megyei hittanosok számára rendezett focikupára. Amikor megérkeztünk, a gyerekek kérdezősködni kezdtek. Az önkormányzat buszával jöttünk, kiszálltunk belőle, láttak ott sok másik kis buszt is, mindegyiken ott volt a felirat, hogy honnan jöttek, és amikor a gyerekek úgy körülnéztek, elkezdtek érdeklődni, kérdezősködni tőlem, hogy tiszteletes úr, mikor kezdődnek a meccsek? Hány órakor lesznek? Milyen hosszú lesz egy meccs? Kikkel fogunk mérkőzni? Lesz-e sorsolás? Mikor fogunk hazaindulni? Meddig töltjük itt az időt? Hány csapat lesz? Kapunk-e mezt? Ezek mind logikus kérdések voltak, mert valóban sokféle gyereket láttak maguk körül. Voltak olyanok, akik profi, stoplis cipőt viseltek, nagyon jó mezt, volt olyan, ami feliratos mez volt, lehetett látni, hogy melyik településhez tartoznak, vagy melyik iskolának a tagjai, és hát voltak olyan kicsit szedetvetett csapatok, meg olyan egyszerű ruhába, egyszerű melegítőbe öltözettek, mint a mieink is voltak. Sok minden, ezek a körülmények egy kicsit úgy szorongással töltötték el őket, és ott volt ez a rengeteg kérdés, de nem tudtam ezekre válaszolni. Ugyanis ilyenkor, amikor van egy ilyen rendezvény, akkor elküldik a meghívót, lesz egy focikupa is, hát a szervezők, a rendezők tudják, hogy mi lesz annak az alkalomnak a menetrendje. Sok kérdés elhangzott, de ezek közül egyik sem volt létfontosságú, de csak bombáztak a gyerekek vele, és akkor egyszer azt mondtam nekik, na álljunk meg, miért jöttünk ide? Mondták a gyerekek, hát focizni. Mondom, akkor tessék levenni a felsőt, nyújtani, mozogni, bemelegíteni, készülni kell a meccsre. Ezért jöttünk. Hogy kikkel kell focizni, hogy mikor indul az első mérkőzés, hogy kikkel leszünk össze sorsolva, az végül is mindegy. Így is, úgy is, a célunk az volt, hogy focizzunk, meg hát az, hogy nyerjünk. Amikor ezt elmondtam a gyerekeknek, akkor abba hagyták a kérdezősködést, belátták, hogy hát tényleg, végül is ez a legfontosabb, hogy focizni kell. Azért mondtam ezt el, mert a tanítványok nagyon hasonlóan voltak áldozó csütörtökön. Az Úr Jézus kérdezgették, és ilyen kérdést tettek fel például, hogy nem most fogod felállítani a királyságot Izraelnek? Nem most fog eljönni a mi hatalmasságunknak az ideje? És Jézus kérdezi tőlük, hogy miért foglalkoztok ti ezzel? Annak van itt az ideje, hogy ti ezzel foglalkozzatok? Rátok van ez egyáltalán bízva? Miért olyanon töritek a fejeteket, amit még én sem tudok, amit az Atya a maga hatalmába helyezett? Ez nem ránk tartozik, és legfőképpen nem rátok tartozik, mondja Jézus. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ahogyan a tanítványok annak idején így elkezdtek körülnézni, maguk körül, hogy eddig itt volt Jézus velünk, 40 napon át minden nap találkoztunk, igaz, hol megjelent, hol eltűnt, de azért mindig kapcsolatban voltunk, mi lesz most velünk? Most itt fog bennünket egyedül hagyni? Mit fogunk tovább csinálni? Mennyivel jobb lenne, hogyha eljönne a messiás országa, és akkor mostantól kezdve már csak uralkodnunk kellene a népek fölött, mi lennénk a királyok, és így tovább. És Jézus azt mondja, hogy ti ne ezzel foglalkozzatok. Én feladatot bíztam rátok, és annak volt egy feltétele, és nektek ezzel kellene törődni. Most ez a lényeg. És ezt Jézus nem csak annak idején a tanítványoknak mondta, hanem mondja nekünk is. Mert mi is sokszor így vagyunk, hogy a bennünket körbevevő dolgokkal vagyunk elfoglalva. És Jézus ma nekünk is mondja, hogy miért ezen töritek a fejeteket? Miért emiatt vagytok állandóan kétségek között? Hiszen legyünk őszinték, milyen sokszor mi is öljük, gyötörjük magunkat a politikán, áremelésen, rosszak az utak, észak-koreai atomfenyegetés, migránsok, meg mit tudom én, 1 millió dolog, Ezek közül melyiken tudunk változtatni? Azt mondja Jézus, ne ezen törjétek már magatokat. Ez nem rátok tartozik, és áldozó csütörtökön is ezt kérdezi Jézus, miért törődtök ti ezzel? Ez nem a ti dolgotok. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet erről beszélgetni. Magamnak is prédikálok, engem is sokszor ezek foglalkoztatnak, de nagyon fontos, hogy nem ránk bízta az Úr ezeknek a megoldását. És ez nem csak az ilyen hétköznapi, tőlünk esetleg távol álló dolgokra igaz, hanem a mi keresztény életünkre is igaz. Olyan 15-18 évvel ezelőtt történt, Hollandiában több református egyház létezik, és akkor történt egy szűk két évtizeddel ezelőtt, hogy az egyik református egyház megint ketté szakadt. És miért szakadt ketté? Mert összevesztek azon, hogy a megszületett, de nagyon korán meghalt csecsemők üdvözülnek-e. Na ki tudja erre a választ? Erre teljesen ugyanaz az igazság, ugyanaz a válasz, amit Jézus mondott. Mit törítek ezen a fejeteket, mikor ez az Atya hatalmába van helyezve? Ez nem a mi dolgunk. Hát nekünk kell ezt eldönteni. Nem az Úristen ítél élők és holtak fölött? Nem neki van joga ezt eldönteni? Nincs ez semmi közünk. És ezen nemhogy vitatkozni, de szétszakadni? Haragudni a másikra? Új egyházat létrehozni? Borzasztó dolog. És ugyanígy igaz a nehéz dolgokra is mindez. Betegségek, halálesetek, balesetek sokszor gyötörnek bennünket, de azt mondja Jézus, hogy nem ti vagytok ezekért a felelősek, nem rátok tartozik. És Jézus a tanítványoknak beszél a legcsodálatosabb dologról, a Szentlélek kitöltetéséről, és ők azon törik a fejüket közben, hogy mikor lesznek nagy hatalommá zsidók. Rettentő sok energiát kivesz az emberből, amikor valami nagyon fontosat próbál elmondani, és a másik, akinek beszél, úgy reagál, hogy közben kiderül, nem is figyelt igazán. Az iszonyatosan sok energiát elvesz, mikor valaki mindent belead, próbál tanítani, magyarázni, mondani dolgokat, és akkor kiderül, hogy a másik egyáltalán nem figyel oda. Mert ha a tanítványok figyeltek volna, akkor mit kérdeztek volna? Valószínűleg valami olyasmit, hogy és Jézus, ha a Szentlélek kitöltetik, az egyáltalán milyen lesz? Mire számítsunk? Mi fog történni? Milyen erőt fogunk tőle kapni? Esetleg azt lehetett volna megkérdezni, mennyi ideig kell várni, ezt te tudod esetleg, vagy nem tudod? Ezek sem feltétlenül rájuk tartozó dolgok, de legalább a tárgyhoz tartoznak. Aztán folytatja Jézus, és azt mondja, ellenben kaptok erőt, miután eljön a Szentlélek. Na, erre kellett volna kérdezni, akkor lett volna válasz. De Jézus kérdés nélkül is elmondja azt, ami fontos, és milyen jó, hogy nekünk ilyen türelmes Urunk van. A tanítványoknak elmondja, hogy ne a jövővel foglalkozzatok, hogy mi lesz majd egykor Jeruzsálemmel, mert nem rátok tartozik, de rátok tartozik, hogy kitöltöm rátok a lelkemet, és erőt kaptok, mert most csak emberi erőtök van. És hogy mit ér az emberi erő, azt Péter nagyon jól megmutatta nagy csütörtök éjszaka. Én, Uram, az életemet adom érted. Néhány órán belül háromszor is megtagadta Jézust. Az emberi erőből ennyi telik. Az emberi vagányságból, bátorságból, keménykedésből ennyire futja. De amit Jézus ad erőt, a Szentlélek ereje, az ennél sokkal többre képes. Egészen odáig, hogy ezek az apostolok, akiket felsoroltam az imént az igéből, ezek mind meghaltak a hitükért. Úgy, hogy kivégezték őket. János volt az egyetlen, akit aztán számüzetésbe küldtek, és ott halt meg. Az összes többit keresztre feszítették meg, ezer más módon meggyilkolták a hitükért. Onnantól kezdve, hogy a Szentlélek ereje töltötte be őket, nem volt kérdés, hogy Krisztus-e a legfontosabb az életben. És azt mondja Jézus, hogy most egy nagyon komoly feladat vár rájuk, bizonyságot kell tenni róla mindenki előtt, és ez nagy lelki erőt igényel, mert sok megaláztatás, gúnyolás, hátratétel a velejárója. Olyan sok, hogy ezt nem is bírja elviselni az ember önmagától. De a lélek által erőt kaptok mindehhez, mondja Jézus. Nem ti lesztek erősek, hanem a lélek ad erőt nektek. A mi erőnk sokszor csak a kártételre, a gonoszságra elég. Aztán miután felemeltetik Jézus, ők csak állnak az ég felé nézve, még mindig, nem igazán tudnak ezzel az egésszel mit kezdeni, és nem tesznek semmit. Megjelenik egy angyal, és az mozdítja ki őket ebből, hogy meddig álltok még itt az ég felé nézve. Menjetek el, és tegyétek azt, amit Jézus meghagyott nektek. És a feladat az, Jeruzsálemben kell maradni, és várni. És miután elindultak vissza a városba, végre elkezdték azt tenni, ami a legfontosabb ahhoz, hogy az ember Isten szent lelkével betöltekezhessen. Imádkoztak. A várakozás nem azt jelentette, hogy azt mondták volna, hogy játszunk valami kártyajátékot, üssük el az időt, meséljünk vicceket egymásnak, meg ilyenek, mert hát várakozni hogyan kell. Hanem ezek az emberek ott mind együtt 10 napon keresztül imádkoztak, úgy, hogy nem tudták, mikor fog megtörténni a Szentlélek kitöltetése. Imádkoztak. Ez ma is így történik. Isten az ő szent lelkét sosem adja csak úgy embereknek, hogy megyünk az utcán például, vagy ülünk a villamoson, és akkor egyszer csak azt érezzük, hogy júj, betöltött a Szentlélek. Ilyennel nem találkozunk, hogy mit tudom én, valaki egy ateista, nem tudom én, köművesként, vagy ügyvédként, vagy akárhogy utazik valahová, és egyszer csak azt mondja, hogy húj, de beteltem Szentlélekkel. Hanem azoknak az embereknek adatik, akik kérik, akik várják, akik könyörögnek érte. És milyen jó, hogy ez megmaradt nekünk. Nekünk is előttünk van 10 nap pünkösdig, de az Úr ezt akár ma is, most is tudja adni. Ha kéritek, ha kérjük. És most, amikor a konfirmációra készülünk, a konfirmáció vasárnapjára, mi szoktunk értetek imádkozni, hogy nektek adasson a Szentlélek. Hogy ne csak egy vizsga legyen, ami néhány perc múlva megtörténik itt a templomban, hogy valamit letudtunk, elmondtunk néhány kérdésre néhány választ, hanem az az áldott találkozás, amit most megtapasztaltak a tanítványok, az Isten szent lelkének az erejével való betöltekezés, az megtörténhessen. Mert ez mindennél több. Minden más a földi életben ajándék. Istentől. A házastárs, a jó munka, az egészség, ez csak ajándék. Ez csak ráadás. A legfontosabb az, hogy én az én uramé lehetek. Legyen nektek is imádságotok, kérésetek az, különösen ma este, hogy Jézus Krisztus nektek is adja az ő szent lelkét. Amen. Úr Jézus Krisztus, a te igéd mindnyájunkat, engem is, a mai estén megszégyenített abban a tekintetben, hogy sokszor pontosan ugyanolyan szétszórt a figyelmem, a figyelmünk, mint annak idején annak a kis hittanos csapatnak, aki elment focizni, és minden másra figyel, csak a futballra nem. De látjuk azt, hogy a tanítványok is hasonlóan voltak, törték a fejüket az ő országuk, a hazájuk politikai függetlenedésén, meg ezer más dolgom, és nem arra figyeltek, amit te mondasz nekik. Uram, könyörgünk, bocsásd meg nekünk, hogy mi is olyan sokszor így vagyunk jelen az Isten tiszteleteken, így olvasok a Bibliát, így imádkozunk, hogy közben a gondolataink szanaszét futnak, szétfolynak, nem bírunk koncentrálni, és olyan üresnek érezzük sokszor az alkalmakat, azoknak az időknek az alkalmait, amit veled akarunk tölteni. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts abban, hogy a legfontosabbra tudjunk koncentrálni, te rád. Most is könyörgünk különösen a fiatalokért, hogy hadd lássanak túl ezen a vizsgán. Hadd lássák azt, hogy nem a kérdések a legfontosabbak, hanem azok a válaszok, amelyeket te adsz. Kérünk téged, Urunk, hogy adj saját kérdéseket ezeknek a gyerekeknek, és adj te a számukra válaszokat. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy bármilyen sablonosan is hangzik sokak számára, az egyetlen, az igazi, a végleges válasz minden kérdésre te vagy. Te vagy a válasz, Urunk, a betegségben, hogy meggyógyulunk-e vagy nem, az kevésbé függ az orvosoktól. Elsősorban a te kegyelmedben van elrejtve. Hogy egy betegségből, ha nem gyógyulunk meg, mi történik velünk, az is nálad van. Hogy amikor ebből a földi világból elmegyünk, az üdvösség vagy a kárhozat lesz a részünk, az is tőled függ. Hogy boldog lesz-e a házasságunk, hogy megtaláljuk-e a tőled rendelt társat, az is tőled függ. Hogy megtaláljuk-e a helyünket ebben a világban, az is tőled függ. És sorolhatnánk végtelenségig, hogy tulajdonképpen mindenre te vagy a végső válasz. És azért könyörgünk, Urunk, hogy éppen ezért minél többet te rád tudjuk szegezni a tekintetünket, és hogy minél kevesebbet időzzünk el a földi, nagyon-nagyon ideig való problémák mellett. És amikor mégis nehézségek, embert, lelket, hitet próbáló terhek adatnak nekünk, segíts, Urunk, hogy te benned legyen élő reménységünk, kitartásunk, békességünk. Így ajánljuk a te kezedbe az életünket, az éjszakánkat, e konfirmandus fiatalokat. Áldj és szentelj meg mindnyájunkat. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Sok szeretettel köszöntjük a testvéreket a gyülekezetnek ezen a kiemelt alkalmán, és bármennyire is egyfajta vizsga vagy számunkérés, de hát mégiscsak egy ünnepélyes alkalom. A konfirmandusok a tudásukról számot adnak, és hát ahogy hallottuk az ige hirdetésben, imádságban hordoztunk, meg hordozunk titeket, azóta, mióta elkezdtetek járni októberben az előkészítőkre, és biztosak vagyunk benne, hogy megtermi a gyümölcsét mindaz a munka, amit ebbe belefektettetek, és tanulás. De ugye, ahogy elmondtuk az előkészítők alkalmával is, ez igazán lényeges dolog, az nem ez a megmérettetés, meg nem ez a próba, meg nem ez a vizsga, hanem majd ez az utolsó nagy vizsga ott Isten ítélőszéke előtt, az lesz az igazi lényegi kérdés, hogy az Úr Jézussal van-e, volt-e élő kapcsolatotok, és mindjárt ezért teszünk, meg imádkozunk, hogy eljussatok a vele való személyes találkozásig, és hiszük, hogy ez a mai alkalom is, ez ennek egy lépése, egy lehetősége lesz majd. És biztatásként szeretném mondani nektek, hogy ne izguljatok, az ige is itt van előttünk, az 1 Krónika 28.20-szal szeretnélek erre a vizsgára engedni titeket, ami így szól, hogy légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Hát adja Isten, hogy valóban a hitünk megerősítésének és a hitetek megerősítésének alkalma legyen ez a mai vizsga. Az első kérdés gyakorlatilag a nulladik, ugye? A Heidelbergi KT első kérdés felelete, amely így hangzik: mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Ki az, aki tudja, lehet jelentkezni. Jó.
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magami, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegetett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akaraté nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én üdvösségemre szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek.
Így van, nagyon ügyes, nagyon jó, tökéletes válasz volt. Köszönjük szépen. Következő kérdésünk, mi a konfirmáció?
A konfirmáció a hitünk megerősítése a Szentlélek által.
Így van, nagyon jó, köszönöm. Mit jelent a keresztény név?
A keresztény név azt jelenti Krisztusi, Krisztushoz tartozó.
Így van, nagyon jó, köszönjük. Kik a keresztény egyház tagjai?
A keresztény egyház tagjai azok a megkeresztelt emberek, akik Jézus Krisztusban hisznek és őt követik.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük szépen. Hol ismerted meg az igaz keresztény hitet?
Az igaz keresztény hitet a református keresztény Anyai Szent Egyházban ismertem meg.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Mit jelent a református név?
A református név azt jelenti, hogy visszalakított, megújított, az egyház az idő folyamán eltért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévegések miatt megromlott, ezért szükség volt a megújítására.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Mi a reformáció lényege? Ez a következő kérdés.
A reformáció lényege az, hogy egyedül a Szentírást fogadjuk el hitünk és életünk zsinórmértékéül.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Mire kötelez bennünket református voltunk?
Református voltunk arra kötelez bennünket, hogy mindenkor Istenre figyeljünk. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.
Így van, köszönjük. Következő témakörünk ugye a Szentírás volt. Mi a Szentírás?
A Szentírás görögül evangélium. Ez magyarul azt jelenti, hogy szent könyvek gyűjteménye. E könyvek arról tesznek bizonyságot, hogy amit Isten szólt is, tehát az az ember javára.
Jó, tehát a Szentírás, ugye görög szó a Biblia. Jó, következő, hány része van a Bibliának?
A Bibliának két fő része van, az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Ószövetség 39, az Új Szövetség 27 könyvből áll. Ezért a teljes Szentírás 66 könyvet tartalmaz.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Miért nevezzük a Szentírást Isten szövetség könyvének?
A Szentírás Isten szövetség könyve, mert Isten szövetségéről szól, amelyet ő kötött Izrael népével, és ezt a szövetséget Isten Krisztus által kiterjesztette és megújította.
Köszönjük szépen. Mi a Szentírás üzenete?
A Szentírás üzenete az evangélium, magyarul ömhír, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16.
Köszönjük szépen, így van. A következő fejezet ugye a hitről szólt. Mi a keresztény hit? Mi a keresztény hit?
Keresztény hit Isten kijelentését igaznak tartó ismeret és iránta való szívbéli bizalom.
Köszönjük szépen. Mi foglalja össze a keresztény hit tartalmát? Ez ugye az apostoli hitvallás, ezt majd ugye közösen is elmondjuk, de most kérlek valakit, hogy mondja, ugye a Hiszek egyet.
A keresztény hit tartalmát a egyetemes önszentekhez foglalja össze az apostoli hitvallás, másképp a Hiszek egy. Így hangzik, Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, szentek közösségét, bűnökösen tettes feltámadását és az örök életet. Ámen.
Így van, köszönjük. Ugye Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Következő fejezetünk a teremtésről szólt. Mit tanít a hitvallás első része Istenről? Mit tanít a hitvallás első része Istenről?
A hitvallás első része azt tanítja Istenről, hogy Isten a mennyei Urunk a Jézus Krisztus által.
Így van, köszönjük. Mi az Atya Isten munkája? Az Atya Isten munkája.
Az Atya Isten munkája a világ teremtése és fenntartása.
Köszönjük. Mit tanít a Szentírás Isten világteremtő munkájáról?
Azt tanítja, hogy minden Isten teremtett, mindent jónak teremtett, és mindent az ember számára teremtett.
Így van, köszönjük szépen. Mi az isteni gondviselés? Ugye a gondviselésről szól a következő fejezetünk. Tehát mi az isteni gondviselés?
Az isteni gondviselés Istennek mindenütt és mindenható jelenlévő ereje, mellyel az eget és a földet és ezzel minden teremtményt fenntart és igazgat.
Nagyon ügyes, köszönjük szépen. Mire bátorít minket Isten gondviselése? Mire bátorít minket Isten gondviselése?
Isten gondviselése arra bátorít, hogy életünket rábízzuk, így minden aggodalmaskodástól és kisítőségtől megszabaduljunk, tudva, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Nem tesz-e ez a hit elbizakodottá és felelőtlenné?
Gondviselés hite nem tesz elbizakodottá és felelőtlenné, sőt, Isten felelős munkatársaivá tesz azért, hogy védelmezzük az életet és a békességet.
Így van, köszönjük szépen. A következő fejezetünk ugye Isten szövetségéről szólt, a 7. fejezet. Miben mutatta meg Isten az ember iránti szeretetét? Miben mutatta meg Isten az ember iránti szeretetét?
Isten az ember iránti szeretetét abban mutatta meg, hogy az ember saját képére és hasonlatosságaira teremtette.
Így van, és szövetségébe fogadta. Jó. Mit jelent az Isten szövetsége? Következő kérdés, hogy mit jelent Isten szövetsége? Na, egy kicsit hagyok gondolkozási időt, mert látom, hogy ez igen.
Isten szövetsége azt jelenti, hogy ő irgalmasan lehajol az emberhez, és neki oltalmat, segítséget és szabadítást nyújt.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Mi a célja Isten szövetségi rendjének? Ez a következő kérdés. Mi a célja Isten szövetségi rendjének?
Isten szövetségrendjének célja az, hogy akaratát az emberrel megismertesse, üdvösségére vezesse, és az ő szent nevének dicsőséget szerezzen.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük szépen. A következő témakörünk ugye a 10 parancsolat volt, és ugye azt beszéltük, hogy a 10 parancsolat, mivel 2 kőtáblára iratott, ugye az első 4 az első kőtáblára az ember és Isten kapcsolatát határozza meg, vagy szabályozza, a második kőtábla ugye ember és ember kapcsolatát. Először tehát az első kőtábla parancsolatait kérdezném. Jó, tehát az első 4 parancsolat. Jó, nem kell megijedni tőle. Tudjuk, hogy hosszú, meg sok. Segítünk benne nyilván, hogyha valaki esetleg elakadna. Jó?
Első. Én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Második, ne csinálj meg annak semmiféle isteni szobrot, másképp képmására, aki fenn az égen, lenn a földön, vagy a víz alatt, a vízekben van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, feltő szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyákat, a bűnéért, a fiakat, harmad-negyen ízik, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok azokkal, akik ezer ízik, akik szeretnek és megtartják a parancsolataimat. Harmadik. Ne mondd ki hiába az Úrnak a nevét, mert nem hagyja büntetés nélkül, ha hiába mondják ki a nevét. A negyedik. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz, végezz mindenféle munkádnak. De a 7. nap a te Uradnak, nyugalom napja. Ezen a napon ne csinálj semmiféle munkát, se te, se fiat, se lányos, se szolgás, se szolgálót, se állatot, se kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert 6 nap alatt alkotta meg Isten az eget, a földet, a tengert, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, ezért megáldotta és megszentelte azt. Ezért az Úrnak a nyugalom napja.
Nem kell izgulni, látod, hogy milyen jól ment, nagyon ügyes volt, és hosszú is volt, és tudtad is, ügyes, köszönjük szépen. Na, a második kőtábla márnél lényegesen egyszerűbb lesz. Jó, meg rövidebb is. Jó.
5. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úrad neked. 6. Ne ölj. 7. Ne paráználkodj. 8. Ne lopj. 9. Ne tanúskodj hamisan fel a barátod ellen. 10. Ne kívánd fel a barátod feleségét, ne kívánd fel a barátod házát, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami jön fel a barátodé.
Nagyon ügyes, köszönjük szépen. És végül ugye megnéztük az új szövetségben is, hogy az Úr Jézus ezt a két kőtáblát, ugye két szeretett parancsolattal foglalta össze, hogyan foglalja össze az Úr Jézus a 10 parancsolatot.
Szeresd a te Úrodat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első is nagy parancsolat, a második hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat úgy, mint magadat, e két parancsolattal függ a törvény és a próféták.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. A 9. leckénk a bűnről és a bűnbocsánatról szólt. A 25. kérdésünk így szól, mi a bűn?
A bűn engedelmetlenség Isten felé. Isten szeretetet kíván önmaga is fel a barátaink iránt, mi pedig gyűlöletre vagyunk hajlamosak. Ez a mi bűnünk.
Így van, jó, köszönjük szépen. Van-e következménye a bűnnek?
A bűnnek van következménye, mert Isten a bűnt nem hagyhatja büntetlenül.
Így van, nagyon jó, köszönjük. Megvonta-e Isten a bűnös embertől szeretetét?
Isten nem vonta meg a bűnös embertől szeretetét, mert Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.
Így van, nagyon jó, köszönjük. Hogyan mutatta meg Isten a bűnös ember iránti szeretetét?
Az ember iránti szeretetét a Isten a szolgáló életével, kereszthalálával és feltámadásával mutatta meg.
Jó, köszönjük. Tehát ugye őt küldte szabadítóként Isten, és ebben mutatta meg az ő szeretetét irántunk. A következő leckénk, ugye a 10. lecke volt, Jézus Krisztus a mi utunk. Kicsoda Jézus Krisztus, tehát az ő személyéről, az első kérdés.
Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, aki emberi életértünk, hogy bűneinkből megváltson és az örök életre vezessen.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Mit jelent Jézus Krisztus neve? Jézus Krisztus neve?
Jézus, görög szó, azt jelenti messiás, szabadító, Krisztus, héber szó, görögül azt jelenti szabadító, messiás, magyarul azt jelenti, hogy felkent.
Hát itt a sok külföldi szó, ugye? Tehát Jézus héber szó szabadító, Krisztus görög szó, héberül messiás, azt jelenti felkent. Igyekeztek a KT írói egy mondatban mindent besűríteni, nyilván azért ilyen kicsit bonyolultabb. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi utunk? Mondja azt az igét, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit jelent tehát az, hogy Jézus Krisztus a mi utunk?
Jézus Krisztus a mi utunk, mert beteljesednek az ígéretek, amit Isten adott az ő eljövendő szabadítására.
Nagyon jó, köszönjük. Hogyan lett Jézus Krisztus a mi szabadítónk?
Jézus Krisztus szolgáló életével, kereszthalálával és feltámadásával lett a mi szabadítónk.
Köszönjük. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus messiás, azaz felkent, ugye most, amiket összefoglaltunk az előző kérdésekben, most részletekben tárgyaljuk?
Jézus Krisztus felkent, mert az Atya őt főpappá, főprófétává és királlyá tette a Szentléleket.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi főprófétánk? A Jézus prófétai tisztéről.
Jézus Krisztus a mi főprófétánk, mert Isten akaratát az életünkre és üdvösségünkre nézve tökéletesen kijelentette.
Így van, nagyon jó. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi főpapunk? Tehát Jézus Krisztusnak a főpapi tiszte. Jó.
Jézus Krisztus a mi főpapunk, mert bűneinket magára vette, halálával elszenvedte helyettünk a büntetés, és felstámadása után esedezik értünk.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi királyunk? Tehát Jézus Krisztus királyi tiszte.
Jézus Krisztus a mi királyunk, mert az Atya jobbján, igéjével és szent lelkével kormányozza életünket.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. A következő fejezet címe Jézus Krisztus a mi életünk. 37. kérdéstől, mit jelent számodra Jézus Krisztus halála? Most Jézus váltságművéről.
Jézus Krisztus halála azt jelenti számomra, hogy áldozatát nekem tulajdonítja, a bűneimet megbocsátja és kegyelméből gyermekévé fogad.
Így van, nagyon jó, tehát Isten nekem tulajdonítja az ő igazságát. Mi hasznod van Krisztus feltámadásából? Krisztus feltámadásának haszna?
Krisztus feltámadása az én feltámadásomnak is záloga. Az ő ereje új életet teremt bennem, mely a hála jó gyümölcseit termi.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Mi vigasztalásod van abból, hogy Jézus Krisztus a mennybe ment, és az Atya jobbján ül? Mi vigasztalásod van abból, hogy Jézus Krisztus a mennybe ment, éppen most ugye mennybe meneteli ünnepén vagyunk, és az Atya jobbján ül.
Jézus Krisztus mennyben menetelével nekem is utat nyitott Isten eljövendő dicsőségébe, és földi életemben úgy vigyáz rám, mint jó pásztor a drágán megvásárolt bárányra.
Nagyon jó, köszönjük szépen! Ki részesül Jézus Krisztus váltságának hasznában? Ez a 40. kérdés, tehát ki részesül Jézus Krisztus váltságának hasznában?
Jézus Krisztus váltságának hasznában az egész teremtett mindenség részesül, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember.
Nagyon jó, köszönjük szépen, és akkor most lehet egy kicsit szusszanni, mert átbillentünk a holtponton, ugye, most már a felén túl vagyunk a kérdéseknek, úgyhogy a nagyobbik fele már lement, most már a kisebbik fele van csak hátra. Jó, a következő fejezetünk az üdvösségről szól, a 41. kérdéstől kezdve, mi az üdvösség? Hogyan tudjuk ezt megfogalmazni?
Az üdvösség Isten jelenléte életünkben, ebből fakad mindez a jó tétemény, amelyben a Szent Háromság Isten egész testünket, lelkünket a Földön és az örök valóságban részesíti.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Hogyan munkálja Isten az üdvösségünket? Milyen eszközökkel lehetne ugye ezt is mondani?
Isten az üdvösségünket a sákramentumokkal és igéjével munkálja.
Nagyon jó, köszönjük. Ki az Isten igéje?
Az Isten igéje Jézus Krisztus, aki testélet ige, róla szól a Szentírás, az írott ige, és róla tesz bizonságot a prédikáció, a hirdetett ige.
Így van, nagyon jó. Tehát az ige különböző alakjait is átvettük ezzel. Mik a sákramentumok? Erről fog majd szólni ugye a következő fejezetünk.
A sákramentumok látható szent igék és pecsétek, amelyeket Krisztus rendelt azért, hogy az ő váltságát velünk még jobban megértesse, a két sákramentum, a keresztség és az úrvacsora.
Így van, nagyon jó. Tehát az Úr Jézus ugye kettő szentséget vagy sákramentumot rendelt, a keresztséget és az úrvacsorát. Tehát nem hét szentség van, ugye, hanem kettő, hiszen az Úr Jézus kettőhöz fűzött üdvígéretet, a keresztség és az úrvacsora. Hogyan rendelte az Úr Jézus a Szent Keresztséget? Ugye ezt minden keresztelés alkalmával halljuk ezt az igét. Ugye a szereztetésége, Máté evangéliuma 28-18.
Máté evangéliuma 28. részének 18-28. versében ezt olvassuk. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. A következő, mi a keresztségben a látható jegy, vagy jel, ugye, így is fogalmazhatnánk?
A keresztségben a látható jegy a tiszta víz, amely azt jelképezi, hogy ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy mos le a bűneinket Krisztus vére.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Mit jelent a keresztség sákramentuma? A keresztség sákramentuma, több minden is fel volt sorolva.
Először szeretett minket Isten, utána fogadott be szövetségébe, másodszor beiktatott minket a keresztény anyaszentegyház közösségében, harmadszor szent lelke által elkötelez bennünket az ő szolgálatára.
Így van, nagyon jó, nem kell izgulni. Tudod, úgyhogy ügyes volt, köszönjük szépen. A második sákramentumra térünk rá, az úrvacsorára. Hogyan rendelte az Úr Jézus az úrvacsorát? Ugye jövő héten fogtok pünkösd alkalmával először úrvacsorázni, és fogjátok is majd ezt hallani. Na, Korintusi első levél, hát biztos, hogy benne egy Grétán kívül más is tudja. Csak bátran, jó? Kicsit hosszabb rész, de nem kell tőle megijedni.
Pál apostol így írta a korintusbeliekhez írt első levele 11. részének 23-26. verseiben. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. mert valamennyire szer esztek a kenyeret, és iszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
Nagyon jó, köszönjük szépen. És az ehhez kapcsolódó következő kérdés, mi az úrvacsorában a látható jegy? Tehát az úrvacsorában a látható jegy.
Az úrvacsorában a látható jegy a megtört kenyér, ami Jézus megtört testét jelenti, a kitöltött bor, ami az értünk kioltott vét, a kettő együtt a ő kiengesztelő halálát jelenti.
Nagyon ügyes, köszönjük. És pünkösd ünnepére készülve, ugye a következő fejezetünk a Szentlélek személyéről és munkájáról szólt, az 50. kérdéstől kezdve, kicsoda a Szentlélek, tehát a Szentlélek személye?
Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, egyenlő örök Isten az Atyával és Fiúval.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Mi a Szentlélek munkája? Ugye a személyéről beszéltünk, a munkájáról.
Szentlélek teszi gyümölcsözővé Krisztus váltságát bennem, az egyház közösségében és a világban.
Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az egyes ember életében? Tehát a Szentlélek munkája az egyes ember életében.
A Szentlélek hitet, reménységet, szeretetet ébreszt bennünk.
Köszönjük. Hogyan vezet a Szentlélek az üdvösség útján? Az üdvösség útján való vezetésről.
Úgy vezet, hogy elhív, bűnbánat és megtérésre indít, újjászül, megszentel és megdicsőít.
Így van, köszönjük. És a következő fejezet a Szentlélek munkájáról szól, mégpedig az egyházban. És itt ugye az 54. kérdéshez jutottunk, ami a Heidelbergi KT éppen 54. kérdés feleletét is tartalmazza. Ugye, hogy mit hiszel az Anyaszent Egyházról? Ugye ezt a szép, hosszú mondatot végig elemeztük. Ki a cselekvő, mi a tárgy, mi az alany. Próbáljuk így felidézni, és akkor még egyszer, tehát mit hiszel az Anyaszent Egyházról?
Hiszem, hogy Isten fia világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, igéjei szent lelk által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és mindörökké az ismeradok.
Így van, nagyon ügyes. Igéjei szent lelk által az igaz hit egységében, ugye magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, Isten fia, tehát Jézus, ugye övé az egyház, és az egész emberi nemzetségből, az egész világ történelemben. Jó, következő, melyek az igaz egyház ismertető jelei? Ez a bizonyos négyes fogat.
Az igaz egyház ismertető jelei, az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, egyházfegyelem, valamint a szeretett szolgálat gyakorlása Krisztus rendelése szerint.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Mi az egyház feladata? Tehát az egyház feladata, kiről kell bizonyságot tennie? Ugye? Tehát a bizonyságtétel, de milyen formában?
A bizonyságot tegyen, az ő lelkületével szolgáljon, és legyen só, világosság a világban.
Így van, nagyon jó, ügyes. Ugye az Úr Jézus példázatára mondja ezt, vagy ez alapján mondjuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Mi a keresztény ember feladata? Ugye az egyházban.
A keresztény ember feladata, hogy az egyház ige hallgató, imádkozó és úrvacsorázó közösségében, valamint az egyház szolgálatában és anyagi terheinek hordozásában részt vegyem.
Így van, nagyon ügyes. A következő fejezetünk ugye az egyház tulajdonságairól szólt. Gondoljunk vissza újra az apostoli hitvallásra, hiszen annak a tematikáján megyünk végig, jó? Az első rész az Atyáról, a második a Fiúról, a harmadik a Szentlélekről szólt, és ugye a Szentlélek hívja létre az egyházat, tehát mit tanít az apostoli hitvallás ugye az egyházról?
Az egyház egy, szent és egyetemes.
Jó, köszönjük. Mit jelent az, hogy az egyház egy? Ugye az egyház egységének a lényegéről.
Egyetlen főnek egyetlen teste, egy az Atya, aki benne munkálkodik, egy az Úr, akiben hisz, és egy a lélek, aki jelteti.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük szépen. Mit jelent az, hogy az egyház szent, ugye most ez a másik tulajdonság, az egységről volt szó, a szentség. Mit jelent az, hogy az egyház szent? Ugye? Beszéltünk arról, hogy ez nem csak büntelenséget, vagy nem feltétlenül, ugye, Szent Biblia értelemben Isten számára elkülönített, és itt a KT még mit mond?
A Krisztus váltság, szent az egyház, mert a Szent Lélek műve, Isten tulajdon népe, ti pedig választott nemzet, királyi papság, szent nemzet vagytok.
Így van, nagyon ügyes, ugye Péter első levelének második részéből, a 9. versből. Mit jelent az, hogy az egyház közönséges, ugye ez egy furcsa szó, ma már ugye negatív felhangja van, de régen ez azt jelentette, hogy egyetemes, görög szóval katolikus, ugye nem összekeverendő a római katolikus egyházzal, tehát az egyháznak az egyetemessége mit jelent? Ugye nem azt jelenti, hogy csak egyetemet végzettek lehetnek a tagjai az egyháznak, vagy egyetemre járók. Ugye az egyetemesség azt jelenti, hogy az egész világra kiterjed, nem? Ugye emlékezzetek rá, amikor az ökumenéről is tanultunk, ugye azt mondtuk, hogy az egész teremtett világ, vagy az egész lakott földnek a kereszténysége. Ugye Krisztus hatalma és megváltó szeretete átfogja az egész világot. Ezt jelenti ugye az egyháznak az egyetemessége. A következő fejezetünk ugye az Isten tiszteletről szólt. Mi az egyház életének legfontosabb eseménye?
Az egyház életének legfontosabb eseménye a gyülekezeti Isten tisztelet, ahol a gyülekezet tagjai Krisztussal és egymással való közösségüket gyakorolják.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük szépen. Ugye, tehát az egyház nem közönség, ugye nem nézők, hanem közösségről szól, ugye egy közös pont Jézus Krisztus köré gyülekezők közössége. Mi a legfőbb része a református istentiszteletnek? Ugye mi van a középpontjában, akár gondoljunk a ma délutáni istentiszteletre is, hogy mi volt a középpontjában?
A református istentisztelet legfőbb része az igehirdetés, ahol Isten megszólítja a gyülekezetet, és erre a megszólításra a gyülekezet engedelmessége és haladással felel.
Így van, nagyon fontos. Köszönjük. Tehát a gyülekezet engedelmességgel és hálaadással felel, tehát gondoljunk a mai istentiszteletre is, és igehirdetésre is, amit hallottunk, hogy vigyük magunkkal, és éljük meg azt, amit itt hallottunk, hogy az istentisztelettel ugye folytatódjon az életünk is, az életünk istentiszteletével. Mikor tartunk istentiszteletet? Ezt ugye nyilván mindenki tudja.
Isten tiszteletet vasárnap, ünnepnapokon és más egyéb alkalmakkor tartunk. Azért vasárnap tartjuk Isten tiszteleteinket, mert Jézus Krisztus a hét első napján támad fel a halálból.
Van, nagyon ügyes. Ez a hétnek első napján, ugye ez nyilván a zsidó időszámítás szerint hét első napja, nekünk a vasárnap ugye már a hét utolsó napja, de ugye a zsidó időszámítás szerint a szombat volt ugye a hetedik nap, és ahhoz képest ugye a hét első napja vasárnap a feltámadás, ugye húsvét ünnepe. És akkor így is jutottunk az ünnepeknek a felsorolásáig, melyek egyházunk ünnepei, és nyilván mit ünneplünk ezeken a napokon.
Karácsony, Krisztus születésnapja, világvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalála, húsvét, Jézus feltámadása, áldozócsütörtök, Jézus Krisztus mennymenetele, pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, az egyház születésnapja, október 31, a reformáció ünnepe.
Nagyon jó, köszönjük. A következő az istentisztelet többi része, mert ugye itt beszéltünk az igehirdetésről, de nézzük az istentiszteletnek a további részeit. A következő kérdésünk, mi az imádság? Ugye az imádság is ugye az istentisztelet része, Levi?
Az imádság Isten gyermekeinek az Atyával való beszélgetése. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Köszönjük szépen. A következő része ugye az Isten tiszteletnek az éneklés. Mi az éneklés?
Az éneklés örvendező hálaadás Isten előtt dicséretekkel, zsoltárokkal és lelkiénekekkel.
Így van, nagyon jó, köszönjük. Mi az áldás? Ugye az Isten tisztelet végén, amit hallunk.
Az áldás esedezés Isten jó tételménye, amelyen a gyülekezete Isten tiszteleten közölt legyen maradandó.
Köszönjük. És az Isten tisztelet része még, ugye a hála áldozat része az adakozás.
Az adakozás gyülekezeti Isten tisztelet része, melyben hálát adunk Istennek a kapott ajándékokért.
Így van, nagyon jó, köszönjük. A Szentlélek munkája a világban, ez volt a következő fejezetünk. Csak az egyházban munkálkodik a Szentlélek? Ez a következő kérdésünk. Nyilván röviden akarnánk válaszolni, akkor azt mondanánk, hogy nem.
Nem csak az egyházban munkálkodik a Szentlélek, hanem az egyházon kívül is. Ő teszi fogékonnyá az embert minden jó, igaz és szép iránt, és az egész teremtettséget a teljes váltság felé vezérli.
Nagyon ügyes, így van, köszönjük szépen. Mi az Isten országa, hogy tudnánk megfogalmazni? Ugye nem csak azt jelenti, hogy egy távoli, elérhetetlen valami, a szférákon túl, hanem...
Isten országa az ő váltságának, akaratának megvalósulása. Gyümölcse a igazság, a békesség és az öröm Szent Lélek által. Isten országért ezért így imádkozunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Így van, nagyon ügyes, köszönjük. Ugye emlékezzünk vissza rá, hogy a magyar nyelv ezt nagyon szépen kifejezi. Ugye a magyar szavak olyan jelentéssel bírnak, amit önmagában is megmutatja, hogy mire gondolunk. Az ország szavunk ugye az úrságból van, az uralom. Ugye, ha azt mondjuk, hogy Isten országa, Isten úrsága, ahol Isten uralma megvalósul. Így az Isten országa a te életedben, meg az én életemben is megvalósulhat, ha engedem, hogy az ő uralma érvényre jusson az életemben. Jó? Erre is vonatkozik a következő kérdés. Hol valósul meg az Isten országa?
Isten országa ott valósul meg, ahol Jézus Krisztus úrrá lesz az emberi élet felett.
Így van, nagyon jó, köszönjük. Mikor valósul meg teljes egészében Isten országa? Ugye, mert itt most egy részről beszéltünk, a te életedről, az én életemről, ahol megvalósulhat, de mikor fog kiteljesedni az Isten országa?
Isten országa az eljövendő világkorszakban valósul meg, amikor nem lesz sem bűn, se halál, se semmi emberi nyomorúság, hanem Isten lesz mindenekben, mert új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.
Van, nagyon ügyes. Péter második levelének harmadik részéből a 13. vers szól ugye így. És eljutottunk az utolsó fejezethez, a keresztény reménységről. Ugye most már mindenkiben ott van a jó reménység, hogy a vizsgának is lassan vége van, de egy kicsit távolabbra is tekintsen ez a keresztény reménységünk, jó? Mi a keresztény reménység? Beszéltünk erről, hogy nem az, mint a költő, hogy írja, hogy csalfa vak remény, hanem ennél sokkal bizonyosabb. No, a keresztény reménység az a bizonyosság, hogy... No.
Keresztény reménység az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus, mint Úr és Király, nagy hatalommal és dicsőséggel jön vissza.
Jó, köszönjük. Mit hiszel a feltámadásról? Ez a következő kérdés. Ugye ez szintén apostol.
Hiszem, hogy ahogy Isten feltámasztotta Jézus Krisztus, általa minket is feltámaszt majd a halálból.
Így van. Ez a keresztény reménységünk alapja. Köszönjük szépen. Mi a feltámadás hitének haszna? Tehát a feltámadás hitének haszna az az élő reménység, hogy maga a teremtett világ,
hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének javára.
Dicsőségének szabadságára, Róma 8.21, ugye erre még emlékszünk, hogy a húsvéti csendes napunkon is előjött ez az ige, hogy mondtátok is, amikor tanultuk, hogy beugrott a csendes napról. Jó, és az utolsó kérdés az örök élethez kötődik, ugye mi az örök élet?
Az örök élet az, hogy Isten az ő választottjait vég nélküli szeretetben részesíti.
Van, nagyon jó. Most már akkor meg lehet nyugodni tényleg, és lehet egy kicsit szusszanni, de azért annyira ne engedjük még el magunkat, mert szeretném megkérdezni a gyülekezetünknek a jelenlévő tisztségviselőit, és közülük is a főgondnok urat, Pintér Zoltánt, hogy mondja el a vizsgáról a meglátásait, meg hogy elfogadta, jó? És akkor ide az úrasztalához.
Áldás, békesség! Köszöntöm elsősorban a konfirmandusokat, nagy tiszteletű urakat, hölgyeket, és hát nyilván a gyülekezet tagjait, szülőket, nagyszülőket. Délelőtt egy esztergályos vizsgán voltam, sehogy se tartozik ez ide, gondolhatnák, de egy dologban hasonló volt a két esemény. A magas tételszámú feladatokat, magas sorszámú tételeket hát egyformán nehezen vették a vizsgázók. Egyebekben viszont nem hasonlított ez a vizsga a délelőttire. Az nyilván egy szakmai vizsga volt. Itt viszont látható volt, érezhető volt, hogy a fiatalok szívből, lélekből válaszolnak, fölkészültek erre a vizsgára, és ki fehér színben, ki piros színben tündökölt, de úgy látom, hogy mindenki most már megnyugodva ül a padokban. Voltak is spórolt az energiával, de azért néztem a szájak mozgását, és amikor már valaki fölállt, akkor egy kicsit megnyugodva a kő leesett a szívéről, és ő is mormolta azért a választ. Úgy gondolom, hogy jól fölkészültek a gyerekek. Én most nézek presbiter társaimra, akik azért elbújva itt a padokban figyelemmel hallgatták a válaszokat, mert hát nem csak nekem kell kimondani itt a végső szót a vizsga sikerességéről, de hát bólogatásokat látok, így aztán kimondom, hogy a gyülekezet presbitériuma nevében a vizsgát elfogadom mindenki részéről.
Köszönjük szépen a gondolatokat, és gratulálok a fiataloknak, hogy a konfirmációs vizsgát sikeresen teljesítették, és most már tényleg csak az ünnepélyesebb része és felszabadultabb része következik majd a vasárnapi istentiszteletem. Úgyhogy ezt fogjuk majd a következőkben még röviden elpróbálni, úgyhogy erre nézve kérnék majd a szülőktől, hozzátartozóktól egy kis türelmet még néhány percben, de mielőtt ez a rész következne, egy imádságra csendesedjünk el. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te vagy minden bölcsességnek és ismeretnek a forrása. Te látod, hogy mindaz, amit most itt elmondtak a fiatalok, és amit hiszünk és vallunk, az még mindig annyira kevés és töredékes ahhoz a teljességhez képest, amit majd nálad fogunk megtapasztalni. Hiszük neked, Úr Jézus, hogy a te szereteted minden ismeretet felül halad. Ezt a szeretetet szeretnénk megismerni. Ebbe a szeretetbe akarunk bele simulni. A veled való személyes naponkénti kapcsolatban szeretnénk újra és újra megerősödni és megújulni. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy te szent lelkeddel és igéddel vezéreld tovább a fiataloknak az életét, az ő családjukat, szeretteiket te áld meg, hogy azon az úton, amin most elindultak, tudjanak végigmenni veled, Úr Jézus, hogy veled végigjárva életük útját hozzád érkezzenek meg, majd velünk együtt a mennybe. Mennyei atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.